Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A fiataloknak akar a kormány segíteni a szeptemberben induló 3%-os fix kamatozású otthon start programmal, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. Orbán Viktor elmondta, Magyarországon a 40 év feletti emberek 80%-a saját lakásban lakik. A 40 év alattiak körében ez az arány azonban csak 40%. Nehéz a fiataloknak saját otthonhoz jutni. Nekik akarunk segíteni, most a fiataloké a pálya, fogalmazott, ismertette. 3%-os fix kamatozású, legfeljebb 25 éves futamidejű és 50 millió forintos támogatott hitelt ajánlanak 10%-os önrésszel. Lakóhely és életkor megkötése nélkül. Szólt arról is, hogy az évértékelőn bemutatott egy tervet arról, mit fog a kormány idén végrehajtani. Mindent, amit vállaltunk az év elején, meg fogjuk csinálni, jelentette ki. Megjegyezte, reménykedtek, hogy béke lesz, de nem lett. Így a helyzet nem könnyű. Brüsszelben Ukrajna érdekében fel akarják áldozni a magyar családok anyagi helyzetét. Fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, amikor az orosz energiahordozók behozatalának uniós szankcionálásáról kérdezték. A kormányfő hangsúlyozta, az uniós vezetők nem tudnak okot adni, hogy épp elmélyű ember miért tenne ilyet, kiemelte. A szankció miatt a magyar családok számára a gáz a jelenleginél 3,5-szer, az áram 2,5-szer annyiba kerülne. Ilyen esetben pedig teljesen újra kellene gondolni a hazai családtámogatások rendszerét. Az aszály okozta károk csökkentéséért mozgósítani kellett 5 milliárd forintot, ki kellett rendelni körülbelül 1000 embert, miközben több mint 200 munkagép is dolgozik. Ereszeket, csatornákat kotornak és zsilipeket javítanak, hogy legyen víz, mondta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Vannak jó szakembereink, vannak terveink, ezt a nyarat most meg kell úsznunk, jelentette ki. Orbán Viktor reagált arra az elképzelésre is, ami eltörölni a gazdák ingyenes vízhasználatát. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy az ezt javasló emberek, buborékban élő emberek, nincs közük a valósághoz. Ugyanaz a gondunk Brüsszellel, mint itt a budai úri gyerekekkel a Tiszában. Buborékban élnek, nem ismerik a valóságot, szögezte le Orbán Viktor. 56 harcjárművel bővül a Magyar Honvédség eszközparkja, amelyekkel összesen már 106 darab Gidrán teljesít majd szolgálatot, mondta a honvédelmi miniszter Gödöllőn. Szalai Bobrovnicki Kristóf elmondta, az 56 új harcjármű hosszú évek munkájának az eredménye, és egy szintén hosszú folyamat egyik állomása, hozzátette. A honvédség a haderőfejlesztés keretében alapos előkészítő munkát követően döntött úgy, hogy ezt a típust rendszeresíti az összkerékhajtású eszközigényére. Nem egy másút fejlesztett és kész végterméket vásároltunk meg, nem valamilyen ügyes értékesítő ránksózott egy polcról levehető eszközt, hanem egy közös fejlesztés eredményeképpen kifejezetten a Magyar Honvédség igényére kifejlesztett eszköztípusról beszélhetünk, hangsúlyozta a honvédelmi tárca vezetője. Fókuszban a vidék Magyarországa. A kormány a Magyar Falu program keretében kiemelten támogatja az 5000 fő és az alatti létszámú településeket, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium a távirati irodával. Azt írták, a kormány elkötelezetten támogatja a falvakat, mivel hisz abban, hogy hogy a falvakat nem leépíteni, hanem felépíteni kell. Ennek érdekében évek óta támogatja a falvakat összekötő utak, belterületi utcák, valamint egyebek mellett óvodák, iskolák, orvosi rendelők és szolgálati házak építését, felújítását. Idén pedig újdonságként támogatja a kisboltok működését, a kiskocsmák fenntartását és a templomok felújítását, valamint azon dolgozik, hogy minden településen biztosított legyen a lakosságnak a készpénzhez való akadálytalan hozzáférés, vagyis hogy minden településen legyen ATM, közölték. Végül az időjárásról. Szombaton a napos időben inkább csak kevés gomoly felhő lehet az égen. Csapadék nem várható. Jellemzően az északi, északkeleti irányú szél főként a keleti, délkeleti harmadban nagy területen megélénkül. A hőmérséklet 28 és 33 fok között alakul. Híreket hallottak.
Zöld hullám. Felelősen együtt a földért.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. Mai adásunkban Kentelki Endre erdélyi kertészmérnök előadását hallgathatják meg, aki beszél a növényismeret fontosságáról, a fák védelmének ügyéről és a csángók természet ismeretéről. Műsorunkhoz további tartalmas időtöltést kívánunk.
Nagy megtiszteltetés, hogy itt lehetek Magyar Tudományos Akadémián, és mikor az előadásra fölkért az elnök úr, akkor valahogy azt mondta, hogy ne legyen nagyon sok statisztika benne, kevesebb tudományág, tehát sok tudományágból fognak jönni, de minél érthetőbb legyen, de legyen benne valami izgalmas is. Akkor én arra gondoltam, hogy miért ne csinálnám azt az előadást, amivel általában egyetemeken, középiskolákba, liceumokba elmegyek, és ilyen lehetőségem nem lesz, hogy teszteljem az itt megjelent akadémikusokat, tanárkollégákat, hogy milyen növényismereteik is vannak. Tehát nem tudtam tovább lépni a tanári mi voltomból, úgyhogy bocsássanak meg, hogyha közben kérdezek is. Ugye nagyon fölkapott kérdés ez a növényvakság, és itt van már talajvakság kérdése is, nagyon sok mindennel halljuk társadalmi szinten is, de akár kutatási szinten is foglalkoznak. Jó magam az Abonyi utcában voltam elszállásolva, és ezen 4,1 kilométer még ide érkezem. Szépen átsétáltam, mert úgy gondoltam, hogy nap elég sokat fogok ülni, és a mozgáskultúránknak ez jót tesz, ha kicsit sétálok. Körülbelül 1424 növénnyel találkoztam, 20 nemzetség és 24 fajt számoltam össze ilyen lassú, hát nem lehet nagyon lassú, de ilyen jó mozgással, míg ide értem, és néztem közben az embereket is, hogy hogyan viszonyulnak azok növényekkel, akik mellett elmennek, Budapestről lévén szó. Ugye, ha kicsit megnézzük a történelmet, akkor innen már láthatjuk, hogy gyakorlatilag Elizabeth és James 1998-ban ezt a növényvakság, ugye először ilyen furcsa volt számomra, hát nem a növények vakok, hanem az emberek, de hát ennek a fordítása ez. Kezdtek foglalkozni evel a témával. És hát azért nézzük meg, hogy ez a címszó alatt, ha a Web of Science-en rákeresek, nagyon egyszerű lebutítva, milyen tudományos és milyen jellegű, ugye, tudományos impafaktorral ellátott szaklapokba körülbelül mit találok ebben. Itt láthatjuk, hogy van szociális viselkedéstudományok, élettudományok, számítástechnika, mérnöki tudományok, klinika-orvostudományok, üzleti tudományok, és a mezőgazdaság, biológiai, környezettudományok az, ami a legnagyobb részben megjelenik. Tehát azt jelenti, hogy rengeteg kolléga foglalkozik evel a témával, rengeteg, és hát ezt, hogyha valaki kicsit utána néz, kutatás van. Én azt gondolom, hogy nagyon jó téma és témakör, amivel kicsit másképp gondoltam én, hogy most hozzanyúlok, és nem a statisztikák, a számok, a kutatások a tudományos szinterével. Van egy csodálatos vers, én azt gondolom, hogy nagyon szépen mutatja az ember és a fa. Mert hogyha növényvakság, akkor mindenképpen ki kell emelnem, hogy itt elsősorban a fákról fogok beszélni. Ugye növényvakság nem csak a fák kérdését takarja, de ezt kiemelném. Az ember és a fa viszonyát kortárs költőnk Ratko József valahogy így fogalmazta meg, hogy minden emberbe falakik, ágarja fészkel a hit, s dalol, mint valami madár, még le nem üti a halál. Minden fában lélek lakik, s emeli az ágait, és fészket óv szélnek feszül, szenved már majdnem embelül. Növényfajok figyelem kívüli hagyása, ugye növények ismeretének hiánya, alacsonyabb rendű életformaként tekintünk rá. Ezt én úgy szoktam mondani, amikor elmegyek egy egyetem vagy éppenséggel liceumba, hogyha a szomszéd kiskutyáját, második emeleten vagyok, kimenyek és leengedem a teraszról, ez egy elég tragikus mi voltja lesz, és hát elég barbárnak néznék. De ha veszem az anyós nyelvet, ez egy cserepes világ, ugye nagyon jól néz ki, a száz szivéri a nemzetséghez tartozik, ugyancsak kimenyek és a teraszról leengedem, akkor a takarító azt mondja, semmi baj, tanár úr, fölmegyek, összeseperjük ezt. Tehát, hogy ugye a viszonyulásunk az élőkkel szembe teljesen más, és ezt ugye sokszor tapasztaljuk. Nagyon egyszerű kis tesztet hoztam el, pedagógia keretén belül mindig úgymond egy vizsgateszt, mikor középiskolában, egyetemen, most az Orvosi Egyetemen tartottam egy előadást, végig viszek néhány logót. Olyan logók ez, amit ma a mai generáció mosolyogva néz rám, és azt mondja, hát egy jel, és tud beszélni róla fél órát. Milyen márka, milyen cipőmárkák vannak, mi az, amit használni kell. Tovább lépünk, ugyanerről ezekről el tudják mondani. Természetesen, amikor két ugyancsak márkanevet, logót fölvetítek, akkor vannak néhányan, hogy hát a BMW hiányzik ebből a történetből, tehát a hiányérzetüket fejezik ki, de minden diák, minden kolléga hát megmosolyogtat, hogy na ezeket felmutatni. De menjünk tovább, 10-et szoktam fölvetíteni. Ilyenkor a diákság rám néz, és azt mondja, hát a tanár úr le van maradva, ma már az Insta és a TikTok az ön generációnak talán a Facebook az, amit itt látunk, használják, de hát mindegyikről tudnak beszélni, és hát a gyors értelmek kérdéséből, ugye gyors értelmeknél fel tudják sorolni, hogy mik vannak. És akkor ilyenkor számolunk, és ugye itt egy lebutított változat van, hát azt látjuk, hogy 100%-ba fölismerik ezeket a logókat. És akkor egyet váltunk, és azt mondjuk, hogy tisztelt kollégák, nézzük meg, hogy ezeket a logókat fölismerik-e, amelyeket minden nap találkozunk. És mikor jöttem, akkor jó néhány fával találkoztam, egyet azért leszettem róla, és hát azt gondolom, hogy ezt az elég könnyű fölismerni, hogy nem hiszem, hogy itt a kollégáknak, ugye Fodorpataki tanáról nem játszik ebben a történetben. Jó, tehát, hogy a ginkó bilobát azt elég könnyen föl lehet ismerni. És akkor megyünk tovább, és azt mondom, hogy akkor hát legyen egy kéreg is, hogy nézzük meg, hogy akkor mi ez. Akkor azt mondják itt a kollégák nagy része, hogy a platán, könnyen fölismerik ezt is. Meg szoktam kérdezni, ugye Székelyföldön lévén, hogy akkor ez vajon mennyire növénynek hát a termését. Látjuk, nem menjünk be, hogy milyen típusú termés, ne, evel foglalkozunk. Mit válaszolnak többen? Hát fenyőfa, tanár úr. Hát mondom, hát ez egy elég nagy nemzetség, ugye, és nagyon-nagyon sokat lehetne ezekről beszélni, de vajon mi a konkrét megnevezése? Na, innen már problémák vannak. És akkor hát egy virágot is felvetítettem, ugye itt, amit látszik, de rengeteg van városi környezetben, én itt is látjuk. Nem menjünk be, hogy az érzúkba, ha fehér, ha vörök, nem ez érdekelt, hanem hogy felismerik-e a tanárkollégák, hogy egy gyógynövényként is használjuk, hát a hárs levelez. És akkor ilyenkor beszoktam keményíteni, hogy lássam, hogy akkor hogy állunk a növényismerettel, és körülbelül, elnézést, levéltetves, ezért nem adom körbe, ez a növénynek a levelét látjuk itt körben, ilyenkor már kezdnek gondolkozni, pedig egy nagyon-nagyon nagy nemzetség. Valaki tud ebben nekem segíteni, hogy ez mi lehet? Galagonya. Micsoda?
Galagonya.
Galagonya. Nem sikerült. Ez egy juhal, a mezei juhal. Hát mindent, igen, de most nem akarok kitérni a termény, nem akarok segíteni ezekben a kérdésekben. Jó, hát azért jöttem a Magyar Tudományos Akadémia, hogy teszteljem az itt egybegyűlteket. Van lehetőségem, akkor kihasználom. Itt egy következő növényünk, ami nagyon vizes környezetben, ugye egy átoboz van rajta, nem megyek bele, mert nem ez a célom most, hogy sokat feszítsük, ez vajon mi lehet, tisztelt kollégák? Nem gondolták, hogy? Nem. Az elnök úr is már rossz irányba halott, tehát nem biztos, hogy átmegy a vizsgán, igen. Mézgás éger lesz ő, vizes környezetben, ezt szereti ő, ez vajon mi lehet, termés, Fodorpataki tanár úr segíthet, na, akkor gyertyán. Jó, akkor segítek én. És akkor a végső, ami ugye rengeteg van, és Marosvásárhelyet körbeöleli, hát a bükk termését láthatjuk itt. És akkor az utoljára, hogy 10 legyen, mert az előbbi logókon nagyon gyorsan átmentem, legyen 10 növényünk is, akkor itt van 2 egymás mellett, amit még azért néha össze is tévesztünk. Ugye, és akkor vajon melyik az? Hát szerintem nem gondolták a tanár kollégák, hogy itt tesztelni fogom önöket, de hát ez... Az egyik a nyilf, így van, és a másik pedig fehér nyár. Nem menjünk bele, hogy rombuszos, és a többi nem érdekel, de hát nagyjából akkor... A tény az, hogy mikor ezeket a teszteket végezzük, ugye nagyon egyszerű változatban, akkor gyakorlatilag 10%-át, jó esetben 10%-át ismeri fel. Egyetemista, középiskolás, és az akadémián se állunk nagyon jól. Maradjunk ennyibe. Tehát azt jelenti, hogy ha növényvakságról beszélünk, és ezeket a növényeket, amit én ide fölvetítettem, ez a 4,1 kilométer alatt még ide értem, mindegyikével találkoztam. Tehát, hogyha együtt sétálunk vissza, akkor mindegyikével fogunk találkozni. Ez egy olyan tükör, amikor föl szoktam tenni azt a kérdést a hallgatóságnak, hogy a két csoport közül melyik nélkül nem tudunk élni. Hát ilyenkor ugye nagyon egyszerű a válasz, a diákok is mosolyognak. Hát világos, hogy a második csoport nélkül. Az idén találkoztam először, nagyon két kis aranyos diák hallgató volt, aki úgy nagyon meggyőzően rám nézett, és azt mondta, hogy a második csoport nélkül nem tud élni. Ugye, hogy van egy szociális vagy szociológiai kérdés is ebben, hogy vajon miért kezdik a mai generációk így gondolni. És ez probléma-e? Kell-e vele a kérdéssel foglalkozni?
Thank you.
Egy filmet tudok ajánlani, kiváló, hegyi kaszálók, és ugye kicsit hazamenjünk Csíkszereda környéke, a Csángók, a hegyi kaszálók biodiverzitás és hagyományos gazdálkodás. Ez 2012-ben készült kis dokumentumfilm, ahol a szerzők elmagyarázzák, hogy az ottani csángókot körbeveszik körülbelül 410-460 növény fajtársulás, tehát ugye sok növénynyel találkoznak ők, és ezek közül körülbelül 60%-át, mondhatni 250-et névről fölismernek. Nagyon érdekes. Én mikor a kertészmérnök, tájépítészmérnök hallgatókat ugye vizsgáztatom, sétálunk, vizsgáztatom növényismeretből, akkor elég nagy probléma, amikor azt szoktam mondani nekik, hogy akkor hát minimum illene úgy 500 növényt fölismerni, mert ha elmenjünk egy faiskolába, akkor 2000-el találkozunk. De maradjunk a 250-nél, mert hát a csángók is fölismernek annyit, és nekik nem adunk kertészmérnök diplomát. És föltettem a kérdést magamba, hogy hogy lehet az, hogy ezek az egyszerű emberek ismerik a növényeket. Használati szinten is ismerik, akár gyógynövény kérdéseket, ugye nagyon jól tudják kategorizálni, növénytársulási szinten ismerik ezeket a növényeket. Okosabbak lennének ők? Nem. Nagyon egyszerű a történet. Ők átlagban egy évben 210 napot, vagy a statisztikák szerint 210 napot töltenek a természetben. Tisztelt tanár kollégáknak mi a véleménye, hogy itt például egy budapesti kolléga a szabad ég alatt, ez azt jelenti, hogy mikor várja az autóbuszt is beleszámoljuk, jó? Hány napot tölt a szabad ég alatt? 10-15. Hát valahogy így állunk. Nagyon egyszerű erre a válasz. Nincs kapcsolatunk. És hogyha napi szinten együtt vagyunk vele, hát akkor megismerik, ez olyan, mint a házastárs, barát, ismerős. És azt látom, és azt látjuk, hogy gyakorlatilag nemhogy ez nőne ez a szám, hogy többet ülnénk a buszmegállóba, inkább a dugókba ülünk, ugye? Hanem csökken. Ma azt látjuk, hogy a Covid utáni időszakban a nagyon fiatal generációban gyakorlatilag 5 nap. Ha megkérdezem most, hogy volt-e valaki a 19 éves egyetemisták, 20 éves, első másodéveseket kérdezem, volt-e olyan élménye, hogy kint aludt, itt azt gondolom nagyon sok kollégának sátorozott, volt kint a természetben, van-e ilyen élménye? Hát az a 10%, ha összetudjuk rakni, és eljutott a 20 éves koráig, amikor nem élt, nem volt a természetben, úgyhogy egy napot kint aludt volna. Félnek a természet hangjától, néha ezt szoktam mondani. Nagyon érdekes, ugye tájépítészmérnöki szak 2012-ben hoztuk létre, kicsit alapítója is voltam, mikor kezdtük nézni, jó magam 2 évig dolgoztam Belgiumban, mint kutatómérnök, és mikor odaértem egy ilyen középszerű kisvárosba, akkor volt, mint Gyergyó Szent Miklós, csodálatos kertek voltak. Én dísznövénytermesztést tanítok, mint ahogy itt elhangzott volt, de valami furcsa volt számomra. Csodálatos kertek, precíz pontosággal megtervezett növény összeültetések voltak. De valamit úgy hiányoltam. Én jó magam mezőgazdasági szakliceumot végeztem általános technikusként, iskola elsőként érettségiztem, ezért kaptam 1 évig lehetőséget, hogy dolgozzak, és én választottam meg, hogy hova mentem, mint általános technikus, Gyergyó Csomafalván dolgoztam. És ott láttam azt, ugye, ez a 90-es évek eleje, mikor még ez egy élő falu volt, állatok voltak benne, növények voltak benne, és egyáltalán volt egy olyan szimbiózis, együttműködés a természettel, ami ma, ha visszamegyek, mert gazda tanfolyamokat néha szoktam tartani, akkor reggel nem a kakaskukorai korásra ébredek, hanem egy fűnyíró hangjára. Eltávolodtak, és ez nem Budapestről beszélek, hanem akár egy Gyergyó Csomafalváról. És azt látjuk, hogy a beépítettség egyre nagyobb, a városok egyre nagyobb teret kapnak, azt is előre láthatóan látjuk, hogy körülbelül úgy 30 éven belül 85%-ba lesz egy ország átlagban város lakó, vagy urbanizált környezetben lakó, és akkor itt mindig fölteszem a kérdést, hogy kell-e vel a témával foglalkozunk, és hogyan kéne megközelítsük. Természetesen nem lehet azt csinálni, amit például én csinálok, hogy van otthon 100 darab tyúkom, 30 darab kecském, lovam, szeretek lovagolni, és így tovább, nekem ez a fitness, én ezt szoktam mondani. Nem lehet ma már egy budapesti lakósnak ezt összerakni, nagyváros metropoliszokban ezek nem működnek, és azt is látom, hogy a kis falvaink is ezt nagymértékben veszítik el. Akkor mit lehet tenni? Néhány személyes motivációmot mutatom be, itt nagyon röviden, hogy mivel találkozunk, és hogy látom azt, hogy mi a viszonyunk a növényekkel. Tárgyként kezeljük, nyugodtan valljuk be ezek után, amit itt látunk, Sepsiszentgyörgy, aszfaltozás, és mi történt, mikor hát néhány kollégával fölháborodtunk, hogy azért ezt nem lehet csinálni, uraim. Azt mondták, rendben van, elnézést kérünk. Mikor visszamentem, akkor kivágták a fákat, és visszaaszfaltozták. Van-e itt probléma ezekben a kérdésekben? Több száz éves tölgy, 400 éves tölgynek határoztuk meg, egy burkolatot raktak le, szegély, járda szegélyt, és nagyon egyszerűen megoldották a matematika kérdését, a törzset bevágták, és azon a vonalon végigvitték. Marosvásárhely, ez ugye ez Budapest az egyik, a másik Marosvásárhely, gyakorlatilag egy nagy főutcán fektetek le vezetékeket, és hát a kotrogéppel közvetlen környezetében a fáknak egy részét a gyökereknek tönkretették. Tehát ugye itt faápolásról nem fogok belemenni, de hogy ez mit jelent a fának hosszú távon, és ez mi történhet ezekben a kérdésekben, ez. Operában voltunk, a kedves feleségem, mert szerencsére nem én parkoltam, meg úgy néz ki, hogy szeretnek a fák engem. Az Andrássy úton kijöttünk, egy esti óra volt ott, és mit láttunk, ugye ostorfák voltak, ostorfasor, ha jól emlékszem, kidőlt. Hát ezek a fák nem bírják egy. A városi környezet az nem egy ideális hely számukra. Kettő, olyan mértékben nem figyelünk rájuk, nem vigyázzuk meg, hogy gyakorlatilag, ha megnézzük, ugye nincs itt lézer lehetőségem, de az utolsó képen láthatjuk, hogy mekkora gyökérzettel rendelkeznek ezek a fák. Hát ezek kellene túléljenek, és ezek kellene nekünk árnyékot, pormegkötést, hűtést biztosítsanak, és az oxigénről még ugye nem is beszéltünk. Csodálatos elképzelések vannak, ültessünk 1 millió fát, 100 000 fát, stb. Szoktam ezt mondani. Nagyon-nagyon kedvelem, csak azt kell tudni, hogy annak 50%-a nem éli túl. Amit ma Budapesten ültetnek, annak 50%-a jövőre vagy a következő évben elpusztul. De ez a tény. Nagyon fontos kérdés az, hogy ha elültetünk valamit, arról felelősséggel tartozunk. Itt látjuk, kiválóan van megoldva az ültetés, a rögzítés. Csak egy dolgot felejtettek el, hogy a fa nő, benövi. És akkor erre mi a megoldás, hogy ne csak ilyen szomorú dolgokat mondjak, hanem mondjak néhány olyan dolgot is, amivel mi a jövőkép. Én azt gondolom, hogy felelősségünk mindnyájunk számára, akár tudós, tanár, akadémikus is, hogy erre figyeljünk egy picit. Néhány szakirodalom, ami a tavaly és az idén jelent meg, Lukács Zoltán barátom írta, a faápolás, a fatan, ami nagyban segíthet, hogy megértsük egy kicsit jobban a városi fákat is. Hogyan reagáljuk le ezt? Polgármester urakkal leszoktam ülni, és ugye néha megkérdezik, hogy tanárnak miért fontos az a 400 éves tölgy, mert zavar minket, hát oda egy beruházás történik. Nem tudok érvelni, ugye ez nagyon rég a németek, amerikaiak kitalálták, hogy ezt lehet értéket teremteni, vagy értéket rendelni a fa mellé. Itt Radó Dezső, ő közgazdász volt, kertészmérnök közgazdász, ő kitalált egy ilyen, hogy hogyan lehet értékelni egy fát, mert ma már a Nyugat-Európában az van, hogy megnézzük, értéket adunk a fa mellé, és mikor átveszi a polgármester, akkor azt mondjuk, a zöld felület gazdálkodásnak az értéke, most mondok egy összeget, lényegtelen, mondjuk 1 millió forint. És mikor elmegy, akkor lássuk, hogy az mennyi a különbség a kettő között. Tehát muszáj. Én nem nagyon szeretem, hogy értéket adunk hozzá, de sajnos ezt látom, hogy ez az irányt lehetne követni. Van ma már mindenféle digitális, akár hétköznapi ember számára elérhető eszköz, hogy oda megyek és meg tudom határozni a fa életkorát, és mondjuk az értékét is. Rengeteg műszaki vívmányok vannak az elmúlt 20-30 évben, ha csak Divós Feri Ferenc fizikusnak a munkáját nézem, a fakop kitalálóját, ami gyakorlatilag ugye nagyon sokat segítettem a már faápolásnál, hogy azt mondjuk, hogy ezt ki kell vágni ezt a fát, vagy nem. Egyik lehetőség, ugye, mert mindig az a legjobb, ha kivágjuk. Értékként hogyan tudunk rá tekinteni? Nagyon sok eszköz van a kezünkbe, és hát én azt gondolom, hogy ezeket kellene használni. Rengeteg civil és egyéb más kezdeményezések vannak. Nagyon egyszerű kettőt hoztam, egy magyarországi, a másik pedig romániai. különleges fáknak a feltérképezése digitálisan elérhető középiskolákba, iskolákba, ki tudnak menni a közvetlen környezetükbe megnézni azokat az értékes fákat, tudjanak róla, rengeteg van már fölmérve. Én a tájépítész és kertészmérnök hallgatókkal egy digitális térképet készítettünk, civilek által is elérhető programot letöltve, meg tudja nézni, hogy egy fa mellett elment, akkor hogy hívják azt a fát, legalább egy annyit. Több mint 13 ezer fát vettünk fel, ez egy harmada, tehát itt van még mit dolgozni ezen. És csak egy gondolattal fűszerezném meg, hát ez nem tudományosnak mondható, talán gondolatébresztő előadásnak, hogy milyen értékeket képviselnek ezek a fák, és hogyha azt mondom, egy 20 méter tölgynek gyakorlatilag 10 ember oxigénellátását tudja biztosítani, és még nem beszéltem arról, hogy ennek mennyi a víz megkötése, pároloktatása, por megkötése, egészségügyi hatásai, és egyáltalán a történelmünk történeti visszatekintése, hát akkor keveset beszéltem a fákról. Én mindenképpen azt gondolom, hogy érdemes is kell, és fontos, hogy szeressük a fákat, és az utolsó gondolatom, ha már ilyen lirikusra vettem ezt az előadást, és kevés statisztikát hoztam ebbe, és kutatást és tudományt, akkor mindenképpen remélem, hogy az Assisi Szent Ferenc gondolatával tudok búcsúzni, innen nem viszed el, amit van, csak azt viszed el, amit adtál. Remélem, hogy egy-két gondolatot adtam a kutató kollégáknak is. Köszönöm szépen!
Kedves hallgatóink! Elhangzott műsorunkban Kentelki Endre, erdélyi kertészmérnök előadását hallgathatták meg, aki beszélt a növényismeret fontosságáról, a fák védelmének ügyéről és a csángók természet ismeretéről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Az erdő fohásza.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. Egy új fogalmat vezetett be nemrégiben a hazai természetvédelembe a WWF Magyarország. Mégpedig a szentélyerdő fogalmát. Egy akciót is indítottak, mellyel céljuk, hogy ráirányítsák a figyelmet a még itt-ott megmaradt idős fákból is álló, a természetes működés elemeit mutató erdőmaradványokra. Ez az első lépés ahhoz, hogy megőrizzük őket. Most Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjét hallják.
A szentélyerdő fogalmát igyekszünk most bevezetni, de azt azért hozzá kell tennem, hogy természeti szentélyekről eddig is beszéltünk. Nem csak Magyarországon, hanem szerte a világban, tehát ez a wild sanctuary, most így angolul mondva, ez sok helyen érthető. Ugye általában olyan helyeket illetünk ezzel a megnevezéssel, amik háborítatlanok, nagyon sokban emlékeztetnek azokra az ős eredeti állapotokra, amik jellemezték az adott tájat akár a régmúltban, ahová, hogyha valaki elvonul, akkor valóban úgy érezheti magát, mint egy szentélyben, ahol csönd veszi körül, illetve csak a természetnek a természetes zajai, hangjai, ahol igazából átadhatja magát ennek az élménynek. Ilyen természeti szentélyeket egyébként nagyon kevés helyen találunk, hiszen Magyarországra, ha gondolunk, akkor az ország egész területe szinte teljes mértékben át van alakítva, és ugye itt ne csak a településekre gondoljunk, vagy a mezőgazdasági területekre, szántóföldekre, hanem a vízfolyások mente, és bizony az erdők is. Tehát ahhoz, hogy olyan helyekre eljussunk, amik szinte embertől járatlanok, nagyon-nagyon kevés lehetőségünk van.
A szentélyerdő az nem csak egy transzcendens vagy valamiféle rekreációs fogalom, hanem konkrét jelentése van ebben az esetben, amiről most beszélünk.
Igen, tehát mi próbáltuk ezt a fogalmat számokkal, ha úgy tetszik, tehát mérhető jellemvonásokkal megragadni. Tehát azokat az erdőket kerestük fel szerte az országban, amelyeknek magas a természetessége, ugye ez mérhető az erdőállomány adattárnak az adatai alapján, tehát hogy hány fafaj alkotja, azoknak hány korosztálya alkotja, a korosztályok egymástól milyen távolságra vannak, mondjuk a legfiatalabb, a legidősebbtől, és különböző egyéb vonásokat, hogyha összesítünk, ugye történt erre egyébként az Agrárminisztérium koordinálásában egy projekt, ami az egész ország összes erdejét tulajdonképpen besorolta így természetesség alapján. Ezek közül szűrtük le azokat, amiknek a legmagasabb pontértéke van természetesség szempontjából, illetve amit még mellé tettünk egy kiemelt szempontként, hogy legyen benne egy olyan korosztálya a fáknak, ami 140 évnél idősebb. Hogy miért pont 140 év? Azért, mert a hazai erdőknek a vágás kora, mondjuk a tölgyesekre, bükkösökre gondolunk, ez 120 év, 120-130 év, tehát azok az erdők, amikben nem volt fahasználat az elmúlt hosszú időben, ott lehetnek csupán ilyen öreg fák. Még ehhez talán annyit kiegészítésül, hogy idős fákat azért látni az országba szerte különböző helyeken, de érdekes módon ezek nem az erdők elsősorban, hanem látunk ugye öreg fákat kastélyparkokban, temetőkben, városi sétányok mentén, úgy általában zöld területeken, templomkertben akár, tehát amiket megőrzött mondjuk egy település hosszú időn keresztül, de ugye az erdőgazdálkodás az szinte mindenhonnan eltüntette ezeket az öreg fákat, tehát ahol viszont még mindig megvannak, azok ilyen szempontból nagyon különleges helyszínek.
Ezeket mérte föl, járta be, és helyezte térképre. Miért fontos, vagy fontos egyáltalán, hogy egy erdő öreg legyen?
Igen, mi is úgy hivatkozunk ezekre az erdőkre, ha éppen nem szent erdőnek nevezzük őket, hogy öreg erdők, vagy idős erdők. Egyébként ez megint csak az angol szóhasználatban is, ez az old growth forest, amit használnak. Valójában ezek az erdők nem öregek abban az értelemben, hogy csak öreg fákból állnának, hanem valójában öreg fák is vannak benne, meg fiatalok is, tehát inkább azt mondanám, hogy egy nagyon széles, nagyon elnyújtott korosztály szerkezet jellemzi őket, és ez egyébként az igazi őserdőkre is jellemző, hogy vannak benne akár 3-4-500 éves fák, de természetesen fiatalok is. Ugye azért fontos, hogy egy erdőben meglegyen valamennyi korosztály, mert az erdő élővilága az kötődik tulajdonképpen az öreg fákhoz mindenképpen, ugye minél korosabb egy fa, annál több olyan jellemvonása alakul ki, ami a fiatalabbakon ugye nincsen, ezek különböző, a szakma úgy hívja, hogy mikroélőhelyek, tehát olyan részei a fatörzsnek, például az odú, ami egy ilyen triviális hétköznapi példa, ugye az odú, az csak egy öreg fában tud kialakulni jellemzően, és nagyon sok madárfaj, sőt ugye nem csak madarak, hanem emlősök is használják, de ugye a kéreglevállások, a holtfa, a koronának bizonyos tulajdonságai, ami például alkalmassá teszi arra, hogy egy nagy testű madárfaj fészket rakjon rá. Tehát ezek mind olyan funkciói az öreg fának, ami nagyon fontos az élővilág szempontjából. Tehát, hogyha inkább fiatal fákból áll az erdő, ami sajnos ilyen szempontból legalábbis sajnos az országra nagyon-nagyon jellemző, akkor abból hiányoznak ezek a fajok. Ezeket egyébként meg is lehet nevezni. Például a fekete gólya az egy tipikus olyan faj, madárfaj, ami öreg erdőkben fordul elő, de a fehérhátú harkály az is egyfajta szimbóluma ezeknek az erdőknek, mondhatnám még a légykapókat, cinkefajokat, fajok közül sokat, aztán átevezve más fajcsoportokra, ugye a denevérek közül sokan csak öreg erdőkben találhatók, vagy az rovarvilágnak bizonyos látványos képviselő, így a szarvasbogár, orszarvú bogár, stb.
Egy átlag mai erdő, ami erdőgazdasági művelés alatt van, kb. Olyan, mint egy társadalomban, egy országban hiányoznának a 40 év feletti emberek.
Hát így van. Sőt, hogyha arra gondolunk, hogy egy tölgyfa az akár 1000 évig is élhet, és ugye 120 éves korában jellemzően levágjuk, hát mondhatnánk azt, hogy szinte fiatalon, szinte még gyerekként kerül fűrész alá. Nyilván ezzel nem akarjuk mi se azt mondani, hogy a faanyag termelés az ördögtől való, hiszen fát termelnek minden országban, így nálunk is, és szükség is van a faanyagra. De védett területeken, védett természeti területeken, vagy a Natura 2000 területeken levő erdőkben sokkal nagyobb arányban lenne szükséges megőrizni ezeket a öreg fákból is álló erdőket, pontosan azért, hogy ezt a gazdag élővilágot fel. És ugye a gazdag élővilág sem pusztán önmagáért való, Nyilván ökológusként ezt így fogalmaznám, hogy ezeknek az ökoszisztémáknak van egyfajta önértéke, de ugye ezek a rendszerek azok, amik, hogyha jól működnek, akkor ugye egészségesek is, és hát nyilván az erdőgazdaságnak is, erdőgazdálkodásnak is egy hosszú távú alapja az, hogy az az erdő állomány, amit kezel, az egészséges legyen, pláne ugye a klímaváltozás az olyan hatalmas stresszt jelent, hogyha az erdő állomány az problémás, legyengült állapotban van, akkor ez bizony a gazdálkodásunkra is veszélyt jelent. Tehát hogyha ezeket be akarjuk biztosítani, akkor még egy gazdálkodás alatt álló, zömmel gazdálkodás alatt álló tájban is érdemes meghagyni olyan erdőket, amik természetesen működnek, és ugye öreg fák is vannak bennük.
Akkor elérkeztünk most oda, ami gondolom sokakban fölmerült, hogy egy ilyen védendő erdő összehozható-e, vagy összeilleszthető-e az erdőgazdálkodás tevékenységével, hogy ezek szentélyerdők, slussz, ide többet senki sebe seki.
Ezt nem ennyire sarkosan érdemes elképzelni. Először is fontos kiemelni, hogy nagyon kicsi terület arányról beszélünk, tehát azok a öreg erdők, amik például bekerültek abba a kötetbe, amik mi összeállítottunk róluk, 87 erdőről van szó, de hogyha mindent, ami az országba fellehető, leszűrhető, ilyen minőségű erdő összerakunk, nem éri el az 1%-ot, tehát 3/4%-a az erdő takarónak, ami ilyen, tehát hogyha ezekhez az erdőkhez egyáltalán nem nyúlnánk hozzá, akkor annak lényegében nem lenne semmiféle hatása az országos fa kitermelési volumen. És ezt még akár úgy is meg lehet fogalmazni, hogy ennél sokkal jelentősebb, egy ehhez képest jelentős területet vennénk ki a gazdálkodásból, ami egyébként sok szempontból indokolt is lenne, hiszen van 10 nemzeti parkunk, aminek a célja mégiscsak a természet megőrzése, az sem okozna jelentős kiesést a faanyag termelésből. Tehát ugye 2 millió hektár erdőt használunk, ebből olyan 7-8 millió köbméter faanyagot veszünk ki, és hogyha erről leválasztjuk azokat az erdőket, amik nemzeti parki területen vannak, nagyon idősek, értékesek, stb., akkor ilyen néhány százaléknyi veszteségről beszélhetünk.
Van egy erdőm, mondjuk, mit kell tennem ahhoz, hogy ebből idővel szentély erdő legyen?
Attól függ, hogy hol van az az erdő. Tehát, hogyha önnek van egy erdeje mondjuk a Mátrában, a magasabb régiókban, bükk zónában, akkor nagy valószínűséggel nem kell semmit tennie azért, hogy ebből egy szent erdő legyen, csupán várni kell. Tehát az erdőnek van egy saját életritmusa, ami azt jelenti, hogy az időjárási körülmények stb. Kapcsán dőlnek ki fák, azok helyen lékek keletkeznek, a lékekben feljön az újulat. Ugye holtfa borítja az erdőnek az alját, aminek egyébként nagyon fontos szerepe van az erdő egészségi állapotában, meg a párás erdei levegő fenntartásában. Ha figyelünk egy ilyen erdőt, akkor látjuk azt, hogy évtizedről évtizedre változtatja az alakját, a megjelenését, és nyilván az idős fák is egyre inkább megjelennek benne. Tehát, hogyha az ön erdeje mondjuk 120 éves korában indul el a szentélyerdővé válás útján, akkor mondjuk 30 év múlva már olyan állapotba fog kerülni, ami egy laikus számára esetleg az őserdőket idézi. De hogyha az önerdeje nem a Mátrában, a bükkös zónában van, hanem mondjuk a síkvidéken, és körülötte akácosok vannak, vagy más olyan fafajok, amik be tudnak terjedni ebbe az erdőbe, akkor ott ennek a magára hagyása nem működik, akkor itt egy állandó kezelésre van szükség, el kell távolítani azokat a oda beterjedő fás növényeket, amik tulajdonképpen akadályozzák, hogy ez a szent erdő kialakuljon. Idővel aztán ez valószínűleg beállna, csak erre nagyon kevés példát látni az országban, amikor már olyan ellenálló képessége van az erdőnek, hogy nem nagyon kell beavatkozni. Egyébként egy picit arra gondoljunk ebben az esetben, olyan, mint amikor a saját kertünket gondozzuk, hogy ha olyan helyen van az adott kert, hogy bármi be tud oda terjedni, akkor az több munkát jelent.
87 szent erdőt soroltak fel, tettek fel a térképre. Hogy menekültek ezek meg?
Változatos tájtörténeti események vannak így a megmenekülésüknek a hátterében. Amit én magam tapasztaltam így az utána olvasás kapcsán, hogy sok esetben olyan régi uradalmaknak a maradványai, amit a tulajdonos mondjuk a 1700-as, 1800-as években már nem használt faanyag termelésre, hanem például vadászterületként hasznosította. Ilyenekből több van a Bükkhegységben, de a Fényi erdő is például ilyen erdőtömb, a Csáfordi erdő a Dunántúlon, és még lehetne sorolni, tehát vannak ezek a régi főúri vadászterületek, de aztán vannak mások is, például a debreceni nagyerdő, az egy városi erdő volt, mindig is, vagy hosszú időn keresztül a középkortól kezdve a Debrecen városa kezelte, egy rövid ideig aztán állami terület volt, de most megint megkapta a város, és nyilván az ott élőknek a megélhetését szolgálta, nem jelenti azt, hogy nem nyúltak hozzá régen, de azt igen, hogy az ott élők gondoskodtak arról, hogy az öreg fák egy része az mindig meglegyen. A normafa, ugye Budapestnek a kiránduló erdeje, megvásárolta még az 1800-as évek második felében Budakeszi, most már várostól, kimondottan kiránduló erdő célból, tehát ez a hagyományos faanyag termelés ez ott sem úgy alakult, ahogy máshol. De mondhatnék hasonló példákat, ugye Lilafüred környéke szintén ilyen kiránduló erdő, aztán a Mecsek déli oldala a Pécs városának egyfajta ilyen rekreációs területe, stb. És hát aztán van néhány olyan folt itt-ott az országban, ami valószínűleg még az első erdőtörvény idején, tehát az 1879-es erdőtörvény idején véderdőnek nyilvánítottak, tehát annyira meredek területen, terepen van, ugye ez akkoriban kezdtek el ezzel foglalkozni, amikor ugye a királyi Magyarország területe jóval nagyobb volt, és lavina veszélyes, magas hegyi terepekkel is rendelkezett az ország, tehát ez a véderdő egy fontos koncepció volt, és hát a mai Magyarország területén is van néhány olyan meredek erdő, ami ebből az időből eredeztethetően érintetlen maradt.
Amikor rákerestem erre a fogalomra, hogy szenti erdő, érdekes módon nem csak a WWF honlapján akadtam rá ilyen cikkekre, hanem erdészetek honlapján is.
Valóban, amit én konkrétan tudok, mert ugye egyeztettünk a Pilisi Parkerdőnek a honlapján, ők maguk szerepeltetik részben azokat, amiket mi feltüntettünk, illetve mellé tették a saját szűrésük alapján, ami még oda tartozik. Mi ennek nagyon örülünk, hogy ezt a fogalmat tulajdonképpen más is használja, ezáltal így jobban a köztudatba kerül, és hát erősíti az együttműködésünket is például a Pilisi Parkerdővel, akiknek a munkáját egyébként nagyra tartjuk. Az, hogy a főváros környéki erdőkben például a hagyományos vágásos erdőgazdálkodás helyett egy sokkal progresszívebb, úgynevezett örök erdőgazdálkodás indult el, ez is az ő kezdeményezésük. Tehát jelen pillanatban ugye ez a szállaló, illetve örök erdőgazdálkodás az leginkább itt jellemző az országban, és hát az, hogy még mellé veszik ezeket a szent erdőket is, amiknek egy része egyébként ezt hozzátenném, hogy továbbra is kezelés alatt van, tehát a Hás-hegyi tömb az például szerepel a mi listánkban, de a parkerdőnél is, és ez nem egy magára hagyott, nem teljes egészében magára hagyott erdőterület, hanem ennek egy részét örök erdő üzemmódú faanyagtermelésre használják.
A jövőben azért meg fog nőni a szerepe az ilyen erdőknek, nem? Amikor mondjuk visszamegyünk 100 évre, akkor érthetőbb volt a nagyobb faigény. Én azt hittem, hogy idővel csökkenni fog a lakosság, az ipar, akárminek a faigénye, ami fát igényel, és csökkent.
Erre nem tudok teljes pontossággal válaszolni. Én azt gondolom, hogy valamelyes csökkent, tehát több évtizeddel ezelőtt azért több faanyagot termeltünk. Tehát most ez a 7-8 millió köbméter, amit említettem, 10 fölött volt néhány évtizede. Ugye kevesebben fűtenek fával, valószínűleg ez az egyik ilyen fontos elem, hiszen a kitermelt faanyagnak az 50%-a az lényegében tűzifa. Hogy ez a folyamat, ez hova fog végül vezetni, azt nem tudom, de az nyilvánvaló, hogy egy adott erdőterülethez képest nem lehet bármeddig emelni a kitermelt fa mennyiségét, tehát valószínűleg különösen a szocialista időkben elértük azt a plafont, amit egyáltalán el lehetett érni. Most ahhoz képest egy kicsit visszaveszünk. Én azt gondolom, hogy ez az erdők fenntartása szempontjából is nagyon kedvező, meg ennek egyébként turisztikai vonzatai is vannak, tehát hogyha a turizmust is ugye a nemzetgazdaság részének tekintjük, akkor egyértelmű, hogy azokon a helyszíneken, ahol helyreáll az erdőknek az integritása, ugye kevesebb vágásterület lesz, az turisztikai szempontból is vonzóbbá válik.
Szenti erdő ezt a fogalmat nagyjából ön találta ki. Van egy ilyen érzése az embernek, amikor bemegy egy ilyen fajta erdőbe, hogy mintha a szentélyben járnék?
Én azt gondolom, hogy igen. Tehát egy ilyen erdő, amit kellően hosszú időn keresztül magára hagytak. Most egyébként éppen tegnap jártam a Tátikán, ami a Dunántúlnak az egyik legkiemelkedőbb ilyen szent erdeje. Közel a Balatonhoz egyébként, a Keszthelyettségben. Annyira változatos képe van, és olyan sokféle látvány nyújt egyszerre, hogy nehéz otthagyni. Tehát megy benne az ember, és ugye nem azt a monoton érzést adja, mint egy gazdasági erdő, hanem van egy parkszerű hatása, tehát olyan, mint a tervezett parkok, hogy bármerre néz az ember, valami megragadja a szemét, és elindul afelé. És ez akár arra is késztetheti az embert, hogy ott hosszú időt eltöltsön, és közben végig az az érzése, hogy valami feltölti. Nem mindegyik állomány ilyen, ezt azért hozzáteszem, tehát az ilyen nagyon természetes ős erdők között is van olyan, amik inkább zordak, inkább idegen hatást keltenek, de a többség, pláne hogyha elég nagyok, és elég régóta magára hagyottak, akkor ezt az ilyen spirituális élményt, ezt megadják a természetjárónak.
Az elmúlt percekben a szentély erdőkről Gálhidi Lászlót, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjét hallották. Műsorunk hátralévő részében egy novellát hallanak, a felolvasó Tóth Levente színművész.
Bársony István, menj itt! A mezsgye mellett mozog valami a fakótarlón. Egy iromba kis madár, amely alig, hogy a tél jégfoga kitöredezett, megjött hozzánk a magyar pusztára, az ő igazi otthonába. Egy pacsirta bujkál a tarló gyér szalmája közt, s keres kutat, mintha elvesztett volna valamit, amit okvetlenül meg kell találnia. Úgy elfoglalja ez a munka, hogy észre se veszi, ami a mezsgye liliputi dzsungelében mögötte történik. A csenkeszek, tarackok és zsúrlók aszatja közt, amelyet az egymásra borult pázsit és mindenféle lapu maradvány megsűrít, alattomosan csúszik errefelé az élő veszedelem. Egy arasznyi állat, amelynek ám bár négy lába van, mégis úgy mozog itt, mintha kígyó volna. Nagyon keskeny, hosszúkás, hengerdett teste szinte teljesen lelapul a földre, annyira, hogy csak kávébarna ködmöne látszik. Hófehér mellénye, amely hasmánt egészen végig vonul rajta, néha villan ki a gaz közül, amikor megáll, s a fejét óvatosan figyelve, szimatolva felemeli. Ez a kémszem lemásod percekig tart, aztán megint elindul a kis kalandor, siklik, csúszik. Itt-ott még a jellemző hullámmozgást is megcsinálja, úgy lopódzik arrébb, folyvást közelebb a gyanútlan madárhoz. Már ott van, vele egy vonalban, már neki fordul a törpe bozótban, ahol oly óvatosan mozog, hogy a füvek hajlongását a pacsirta csak a szellő mozgatásának tulajdonítja. Egy másodpercnyi csönd, aztán hopp, kipattan a rabló menyétke a leshelyéről, s mint a röpülő sárkány karmos lábait előre nyújtva toppan le arra a helyre, ahol a pacsirta volt. Ezt a halálugrás szépen elhibázta. A szegény madárka még jókor észrevette a rohamot, s félreállt előle. Ott emelkedik, száll feljebb-feljebb, mind magasabbra az ég felé, amelynek néhol látni már egy-két kis kéklő darabját. A dalos vándor siető röpülésén eleinte izgatottság látszik, de elmúlik a rettegés odafenn, s egyszerre megszólal torony magasságban a hálaadás dala. A tavaszt dicsőítő, a verőfényt köszöntő pacsirta szó. Ha mennyit nem gyönyörködik abban, neki vér kell, nem dal. Kudarcát feledve surran tovább a tarlón, folytonosan közel a mezsgyéhez, ahol jó fedezete van. Hadi terve ezúttal nem vált be. Se baj, hozzászokott, hogy a szárnyas nép lefűzze. Most még igen, de majd jön a fészkelés ideje, amikor repülni nem tudó, sárga szájú pacsirta fiúkkal meg ízes tojáskákkal kárpótolhatja magát. Most a rendes, biztos vadászathoz kell folyamodnia, hisz tele a mező egérrel, pocokkal. Ebben aztán otthon van az arasznyi hóhér, mint kívüle senki más. Mi az neki? Utána bújni a pocoknak a föld alatt lévő rideg tanyára. Az ő karcsú teste mindenütt átfér, ahol a fejét keresztül bírja dugni. S amikor a rókának keserves fáradtsággal kell válni, ásni, hogy a négy lábú csemegéhez jusson, az őjf pedig egyáltalában lemond a zsákmányról, ha első támadása elől lyukba surrant az óvatos földlakó, akkor a menyétke egyszerűen utána megy a halálra rémült házigazdának, s ott csípi nyakon, ahol legbiztosabban érzi magát. Még a kisebb jószágot is, hát még a nálánál zömökebb, s hozzá sokban hasonló alkotású ürgét, amelynek a föld alatti várába a legnagyobb kényelemmel sétál. Halk sivalkodást hall a menyét egy nagyobb rög mögül, úgy pattan oda, mint a gumilabda. A nyúlsírás veszi el így a róka eszét és önuralmát. Ám csak két pocok vitatkozik valami csekélységen, és amint az egyik a másikat megcsípi, feljajdul a sértett. Bajára cselekszik, mert az égből lecsapó villám sem olyan gyors, mint ez az acélrugókkal bélelt kicsi rabló. Már ott dűzsöl rajtuk a civakodókon. Az egyiknek a torkát szorongatja, s amint a másik menekülne, ájultan hagyja a tehetetlent, hogy utána vesse magát az iszkolónak. A pusztán egy sólyom süvít végig, és sólyom szemhez méltó távolságból látja a jelenetet. Ám bár nem természete a dögvadászat, az eset ingerli, s neki megy a mennyétnek, amelynek csak annyi ideje van, hogy berzenkedve ugorjon be a mezsgye sűrűjébe. Hisz egy suhintás a sólyom karmával, s a kávészín ködmönke cafatokban lógna le róla mindjárt. A sólyom elvonul, s a megriadt mennyét visszamotoszkál az elhagyott tetemekhez. megszaglásza a két pockot, amelyeknek vitájában ő a harmadik lett a hagyományos örvendező, azután arrébb áll, más kalandot keres. A ködök oszlanak, a párák eltűnnek, az ég mind fényesebb, derültebb, s ez nem nagyon jó a mennyétnek, amely a túlságos nappalt nem szereti. Visszaindul a mesdjéjén arra, merről jött. A gazos sűrűség elvezeti a határárokig, ahol számtalan, nagyszerű búvója van az arasznyi rablónak. Oda kell most már igyekeznie.
Elhangzott Bársony István mennyét című írása. A felolvasó Tóth Levente volt. Ezzel már az Erdőfohásza véget ért. Búcsúzom az irodalmi szerkesztő Somosvári Eszter Anna, a zenei szerkesztő Vasvári Detti és a technikai munkatárs Tompos Péter nevében is. Mindannyiuknak további jó rádiózást kívánok. Tikovics Ernőt hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és